jó az Isten dicsőítéséből megérkezni, és időzni az Isten jelenlétében, mert jelenlétében a menny és a föld összeér. És újjá lesz minden. Így olvasom Márk evangéliumának, a lekcióban olvasott második részének verseiből egyet kiemelve, a 22. verset. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepeszteni a bor a tömlőt, és oda lenne a bor és a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Mondhatnánk, hogy mai ige szakaszunk akár a 21. századi fogyasztói kultúra szlogenje is lehetne. Érkezzen az új, menjen a régi. Ez az ige most nem az újrahasznosítást tűzte föl mondataként a lobogójára. Miközben ne felejtsük el, hogy nincs a világon nagyobb újrahasznosító az Istennél, aki újra. Jézus mai igényben rámutat arra, hogy van, amikor elválik az újtól a régi, és nem lesz többet semmi köze egymáshoz. Nézzük meg együtt először az újbor és új tömlőnek képének eredeti kontextusát, majd járjuk együtt körbe, hogy mit jelent ez itt és most, mit jelent gyülekezetünk számára, mit jelent személyes életünkre nézve. Jézus nagyon jól tudta, hogy egy olyan új üzenettel érkezik, ami radikálisan eltér az addig megszokottól. Azt is tudta, hogy az, ahogyan ő élt, ahogyan ő tanított, ahogyan jelen volt, az mondjuk így ki fogja verni a biztosítékot sokaknál. Sőt, azzal is tisztában volt, hogy még a hozzá legközelebb állóknak is kihívás lesz befogadni az általa hozott új igazságot. A lekcióban felolvasott ige szakaszunk tulajdonképpen a régi és új összeütközéséből fakadó 5 konfliktus történet egyike Márk evangéliumának az elején. Alig kezdjük el olvasni Márk evangéliumát, még csak a második résznél járunk, amikor azt látjuk, hogy étkezési, böjtölési szokások és a szombatnap megtartásának kérdéseiben Jézus összetűzésbe kerül a farizeusokkal. Mi is feszül itt egymásnak? A farizeusokat, hát talán ők magukat is így tekintették, meg másokat is, mint a törvények hivatalos utódai, a Tóra hivatalos utódai, akik a Mózes székében ülnek. És nagyon érdekes, hogyha Jézus be kellene kategorizálni, hogy vajon a zélótákhoz tartozott, vagy a szaduceusokhoz, akkor a farizeusok pártjához áll legközelebb az, ahogyan ő gondolkodott, az, ahogyan ő tanított, mégis velük áll legtöbbször nézeteltérésben, mert a farizeusok emberekre ólomsúlyként helyezett hagyományaik kapcsán ott a feszültség. 7. fejezetben Jézus szembesíti is a farizeusokat. Szembesíti azzal, hogy túlértékelik a szóbeli hagyományokat, az Isten törvényhez való igazodásán fakadó új élet, áldás céltévesztett lesz. Marad üres formalizmus, kényszeres megfelelés a törvények, a hagyományok, az előírások betartásában. Jézus nem a böjtölés ellen szól ebben az ige szakaszban, hiszen nem régen volt a hegyi beszéd sorozatunk, emlékezzünk, hogy Jézus egy csokorba tanít, imádság, böjt, adakozás, együtt a hármat. Mint az őt követő életnek egyik megnyilvánuló gyümölcseiről. Tehát nem a böjtölés ellen beszél, hanem új kontextusba helyezi az egész kérdést. Egy új korszak, egy általa beköszöntő új korszaknak a kontextusában. Jézus elismeri, hogy akkor majd, amikor a vőlegény elvétetik, akkor a tanítványai fognak böjtölni. Tulajdonképpen van egy vízválasztó Jézus tanítványai, János tanítványai és a farizeusok között. És ez nem más, mint Jézus személyének és szolgálatának az elismerése, felismerése. Jézus az új korszakot, amit ő elhozott, az Isten országát, úgy mutatja be, mint egy menyegzőt. Ő maga a vőlegény, tanítványai pedig a vőlegény vendégei. Egy esküvő, hát nem pont a bőtről szól, és nem az önmegtartóztatás ideje. Örömünnep, és a farizeusok szigorú törvényi keretei is feloldoztattak a menyegző idejére. A heti két bőt, ha odaesett a menyegző napja, akkor felülírta a menyegzői örömünnep. Hiszen szűzlány esetében 7 napig tartott egy menyegző, ha egy özvegy újra házasodott, akkor 3 napig folyt az étel, a bor, a tánc, a szórakozás házon kívül, házon belül. Szóval, ha János tanítványai és a farizeusok felismerik Jézus személyének jelentőségét, hogy ő benne elérkezett a várva várt vőlegény, a messiás, akkor megértik, miért kellene inkább ünnepelni. Ez egy más korszak, új korszak nyílik. Keresztelő János tanítványainak bőtjét meghatározta Keresztelő János szigorú aszketikus életmódja. Ahogyan várják aszketikusan, odaszánva testüket, lelküket, az eljövendő messiást és királyságot. De ha az elérkezik, akkor itt van egy elválasztó, vízválasztó dolog. Egy visszavonhatatlan történés, ami átfordítja és felülírja a régit. Jézus és a tanítványai egy új királyságot ünnepeltek, ahol Istennek a szeretete és elfogadását és megbocsátását, mint az örömünnepre jellemző valóságként élik meg az étkezés asztal körüli jelenlétben, és nem a gyász jellemezte azt a jelenlétet. Kicsoda ez a Jézus? A válasz megkerülhetetlenül fontos volt, és nem csak a bőt kapcsán. Ez volt a vízválasztó minden konfliktus kérdésben, és minden konfliktus helyzetben. Itt állt vagy bukott a bőthöz való viszony, de maga Jézusnak az élete is. Ha felismerték volna benne az atyától küldött fiút, akkor nem feszítik keresztre. Ami az ő elesésükké vált, az nekünk megmentésünké lett. Pál így mondja, az ő bukásuk által jutott el az üdvösség a népekhez, hogy féltékenyé tegye Isten Izraelt. Aztán beszél arról, hogy akkor, ha az elesésük ilyen áldás, milyen lesz a megtérésük? Tehát a kérdés akkor és ott, és itt is, ma nekünk is vízválasztó. Kinek látod Jézust? Kinek látod Jézust? Ő az, akit követni kéne, de sosem sikerül. Ez az a Jézus, akit mindenkit szeret, minden bárányt megtalál, engem mindig ott hagy elveszettként. Vagy pont ő az, aki mindig pont a legnagyobb szükségben van a legtávolabb. Vagy akitől mindig rettegünk, mert olyan, mintha tesztelne. Mintha teljesíteni kellene, és meg kellene neki felállni. Az, hogy kinek látjuk Jézust, alapvetően fogja meghatározni a vele való kapcsolatunkat, és az egész keresztény életünket. Hogyan tekintünk Jézusra? És vigyük el magunkkal, hogy a torz és bűnös szívünk szemüvegén keresztül egyetlen egy hely van, ami objektív igazságként meglátható, ahol ő tisztán látható, az pedig a kereszt. Az Isten fiának az egyedüli szent, tiszta és igaz valósága az a kereszten van előttünk. Múlt héten Viola úgy beszélt a Golgotáról, mint az utolsó és végső oltárról, ahol Isten feláldozza az ő egyszülött fiát a bárányként, ártatlan bárányként, az eltévedt és bűnökbe vergődő emberiségért. Tudsz így ránézni? Kinek látod ezt a Jézust? Távol érzed magad tőle? hát akkor menj a kereszthez. Menj és időzz a kereszt alatt. Nézd az érted életét adó Jézusra. És várd a Szent Lelket, hogy vigyen közel, egészen ahhoz az Atyához, aki kitárt karjával vár magához. Csőd tömegnek érzed magad, aki újra és újra elbukik, mintha soha semmi nem sikerülne, hiába akarjuk. Mondd ki Isten előtt, én úgy érzem, reménytelen eset vagyok. Mondd ki ott a kereszten, a fiú előtt, hogy mit hordozol, mit hozol az újra és újra futó köreidet. Ha rávilágít a bűneidre, tedd oda a kereszthez, és engedd, hogy ott maradjon az, amit odaadtál, hogy neked szabadságot, igazságot és helyreállást adjon. Ne legyen akadály túl nagy, túl késő, túl messze. Olyan sok túlunk van, túl. A keresztnél átíródik a túl. Valahogy a kereszt mérete így megnő. Isten és ember között nincs túl nagy távolság. A kereszt, az itt kinyúlik, mint a hüpp-hüpp barba trükt. Nincs túl messze. Egyetlen egy túl van a keresztnél. A túl nagy szeretet. Magadra nézve, hogy a te helyzeted milyen, az nem lehet soha túl elveszett. Egyetlen egy túlzás van ott. Az a szeretet, az az irgalom, az a kegyelem, amit Isten nekünk akar adni az ő fia által. És itt megváltozik minden. Ami ott történik, amikor odaadjuk azt, amink van, ahogy vagyunk Krisztusnak, ott be tud törni valami egészen új. Eltöröltetik a bűn, amit magunknak is lehet, hogy soha nem tudtuk megbocsátani. Hordozzuk éveken át, hogy mit kellett volna az utolsó 5 évbe tenni a szüleinkkel, mit mondtunk, mit nem mondtunk, mit rontottunk el kapcsolatainkba, hogyan vétkeztünk. Keresztnél letehetem. Valami új kezdődhet. Megtörik a bálványaink ereje. Meglátjuk azt, hogy mi ezt tartott fogva. Ezt imádtam. Tényleg jobban szerettem, mint az Isten. Többet időztem a jelenlétében. Minden időmet neki adtam. Pedig csak lopott. Mert a bálvány mindig azért emeltetik a sátán eszközéül, hogy lopjon, meglopja az életünket, és ott tartson minket az Isten szeretete helyett, és lelepleződnek a sátán hazugságai. A kereszt mellett az Isten országának és igazságának betörnek a formabontó valóságai az életünkbe. És erre válaszként, amikor ez eléri a szívünket, erre megszületik az öröm. Tényleg olyan öröm, mint amikor valaki elmegy egy mennyegzőre, és örül annak, hogy egymásra talál egy pár, és örök szövetséget, hűséget fogadnak egymásra, és ebben születik az öröm. És ezt szeretné Jézus valamit, ennek a titkából megragadni, és tanítani az új, ezzel a két képpel. A ruha, az új ruha, régi ruha, új bor, és új tömlő kapcsán. A régi és az új ott a kereszt tövében valami összeférhetetlenül marad. Nem együtt működik tovább. Isten Jézus ige hirdetésében és szolgálatában Isten országának üdvhozó erői elkezdtek munkálkodni, és felülírják azt az ütköző pontot, ami pont akár a bőtkérdés kapcsán jelen volt, a régi vallásos szokások gyakorlását, sőt azt látjuk, hogy Jézus követőinél felülíródik a gondolkodás és látásmód is. A szív tud új módon működni, az ember tud új célt, új identitással élni, aki őt követik. Az új, amit Jézus hoz, egyértelműen különválik mindattól, ami régi, ami őt megelőzte. A nép mindennapi életében tapasztalt valóság ez a bőrtömlő. birkából vagy kecskéből készült, róluk le, a bőrüket lehúzták, egészben lenyúzták, és ezt készítették el tömlőként, ami a bor tárolására alkalmas volt. Csak hogy amikor új bort készítettek, azt új tömlőbe tették, mert hogy az elinduló kémiai, meg biológiai folyamatok, azok kívánták azt, hogy rugalmas legyen. Elkezdte feszíteni az az új bor, ami benne volt a tömlőbe. A régi rugalmatlan tömlő, ami már megmerevedett, az szétrepett, szétrobbantotta az új bor. Jézus nem azt mondja, hogy nem felszólít, hanem egyszerűen kijelenti. Ez olyan törvényszerű valóság, mint hogy két lábban a földön jársz. Hat rád a gravitáció. Ugyanilyen törvényszerűség, hogy az új bort új tömlőbe való oda teszik. Nem működik másképp. Teljesen természetes. Minek aratnál, illetve nem aratunk. Minek szüretelnél. Azért szüretelsz, hogy utána, nem tudom, hogy kiszüretelt, de azért ez nem egy fél óra. Tök sok munka, tök sok idő, energia befektetés. Nem azért csinálja, hogy utána az egész kárba vesszen. Új bor, új tömlőbe való. Valójában ostobaság lenne betenni az új bort régi tömlőbe. Az új egyszerűen nem tűri a régit. És az, ha Jézussal találkoztunk ott a keresztnél, akkor a mi szívünknek is van ilyen tapasztalata, hogy az az új, amit Jézus kezd, ahogyan a lelke által újjá szül bennünket, egy új koordinátarendszert hoz, ahol az origó Krisztus és az Isten országának valósága, Isten igéjének a törvényei, az X és Y tengely, az értelmezési tartományok. De ezt a Kocsis Ildikó jobban tudná, hogy melyik tengely, micsoda. De a lényeg, hogy egy egészen új koordináta rendszerbe kerül az ember. És hogyha ezt így ízleljük, mint Isten népe, akik elhelyeztettünk egy felekezetbe, a református egyháznak a felekezetébe, és nézzük ezt, mi a régi tömlő, új bor, régi bor. De az jött elém, hogy olyan sokszor vidéken megöli az életet a régi tömlőnek ez a mondata. Nagy tiszteletű úr, ezt mi nem így szoktuk. Nálunk máshogy szokták. Vagy nagy egyházunknak sokszor a bürokratikus működése és keretei kérdésként hozza, hogy vajon mennyi teret enged. Tud-e új tömlőként bővülni, az új bor pesgésének tud-e teret adni? Imádkozhatunk. Nem lemondunk, amikor régi tömlőket látunk, hanem elkezdünk imádkozni. Én is megszégyenülök sokszor. Mennyit imádkozom én? Akár az ország vezetéséért, akár minden ilyen régi keretet és behúzó dolgok, amik nem az életet segítik, nem a Krisztusban való életünket segítik, mennyit imádkozok? Értem. De mint gyülekezet is megtalál minket ez a kérdés, és megállásra hív. Tapasztaljuk egy-egy szolgálati területünket. Jézus, mint az ő megérkező, uralkodó jelenlétének ezt az új pezsgését. Jézus mindig pezsgést hoz. Tehát, hogy ő dinamikusan mindig munkálni, életet akar munkálni. És milyenek a koordinátorrendszereink? Mihez igazodunk a szolgálatban való jelenlétünkkel? Gondolkodásmódunkkal. Mi határoz meg ott bennünket? Az az új és X és Y tengely, amit Jézus kíván munkálni. És amikor ezen gondolkoztam, kifejezetten elém jöttek a házi csoportok, hogy hordozzuk Isten előtt, mire hív bennünket. Régi rutin, mindig így szoktuk. Már megszoktuk. hogy ott milyen, hogy állunk ezzel a koordináta rendszerrel. Mennyire uralja Isten azt az ő jelenlétével, az ő lelkével, ahogy jövünk, ahogy egymás felé jelen vagyunk. Vagy ahogy, mint házi csoport, a gyülekezet szövetébe vagyunk. Új bor, új tömlőbe való. És itt nagyon gyorsan, csak így zárójelben, hogy ezen gondolkoztam, hogy és akkor hogy van, hogy a régi és az új együtt van jelen? Hogy azt mondjuk, hogy egyszerre bűnös és igaz. És arra vezetett Isten, hogy amikor bekerülünk ebbe az új koordinátorrendszerbe, de az ige képénél maradva ez egy új tömlő, az Isten országának, uralmának a tömlője. Ez egyszer s mindenkorra, így ez vesz körül. Ami benne elkezdődik, ebben a tömlőben, na hát amikor találkozik az emberi szív, az Isten lelkének a munkájával, ott aztán szabadulhatnak fel mindenféle dolgok. Tehát kölcsönhatásba lép egymással a szív és Isten lelkének a munkája. És hogy ez így egyszer tud akkor jelen lenni, az, ami belső folyamatként történik, és az, amiben történik, és miközben az is a valóságunk, hogy el tud öregedni az a tömlő, és meg az Isten lelkének a megújítására van szükség nagyon sokszor. Református egyházként is megállít. Imádságra, itt most minket, imádságra hív minket, ez az ige. Gyülekezetként is. Önvizsgálatra, Isten előtti gondolkodásra hív minket, és személyes életünkre nézve is. Munkálkodni szeretne az Úr ezen a területen. Szükségünk van erre az Isten országának, az ő uralmában való begyökerezésre. És nagyon sokszor azért erőtlen a keresztény életünk. Azért tapasztaljuk sokszor, hogy toporgunk egy helybe. Nem növekszünk. Minden még mindig ugyanott tartok. Mert nem akarjuk az újat befogadni, mert a régi tömlőbe akarjuk tölteni az újat. És lehet, hogy ez is, még három másik okot is hozzá lehet tenni, de most az ige fényében koncentráljunk erre. És Jézus hoz egy másik képet is. Olyan jó, hogy képekkel tanít Jézus. Látták az emberek, hogy mit jelent a ruhára, egy régi ruhára új foltot, új anyagból foltot varni. Először így megjelent előttem egy nagy patchwork üzem. Hát igen, mi is ilyenek vagyunk sokszor, hogy így a régi életünkre így gondoljuk, hogy abból az újból majd betapasztgatjuk. És akkor tudunk így szolgálni, szolgálattapasz, fold, és mintha kiegyenlítenénk Istennel az üzleti kapcsolatainkat. Hát én most akkor szolgálok, senki nem jelentkezett oda, én most ezt is bevállalom, meg még azt is bevállalom, és akkor így, Uram, ugye elintézetnek tekinthetjük azt, ami tudod, a kettőnk titka, vagy be se valljuk, hogy mi a kettőnk titka. Hanem csak tudat alatt törlesztünk. Próbáljuk az Istent lefizetni a szolgálatunkkal. De nagyon kreatívak vagyunk a foltozásban, nem is tudom, tudtátok-e. Én magam is így ledöbbentem, hogy hát egész foltvaró műhelyt hozhatnánk így létre. Gondolatainkban, ahogy így megjelenik az, amikor már lehet, hogy odaadnád a régit, de miért adnám én oda? Másiknak nagyobb a szakadása. Már mindenki így csinálja. Ez nem is olyan nagy szakadás. Na! És akkor úgy. Lehet, hogy még foltozni se foltozzuk, mert neki sokkal. Hát ha azt az Isten eltűri, nehogy már az én kis szakadásommal legyen gondja. Lehet, hogy több oka van ennek, de én elé most kettőt hozott Isten, a félelem és a kényelem. valóságát. Félünk attól, hogy elengedjük a régit. Már úgy megszoktuk. Hát így működünk, nem? Nincsenek más mintáink, ezt hoztuk magunkkal. Már az apám is ordibált, hát most nem tudta a haragját kezelni. Nálam se lesz ez másképp. Már az anyám is alkoholista volt. Most nem csodálkozok azon, hogy én így oltom, így vigasztalom magam. Hozzánk nőnek ezek a dolgok, és félünk elengedni, mert lehet, hogy védtelenek vagyunk. Lehet, hogy úgy használtuk ezeket a dolgokat, mint a teknős a páncélját, hogy így véd, mögé húzódunk, és védve érezzük magunkat. És jobb a biztonságos régi, azt már ismerjük. Mint ki tudja, hogy mit hoz az az új, amit Jézus akar adni, akkor el kellene engedni a régit. És nem ismerem még azt az újat, amit adni akarnak nekem. És az ördögnek ez a távolságtartás, ez pont kapóra jön. Ő még rátesz egy lapáttal, és hogyha bizalmatlanok voltunk, akkor még meg is kérdőjelezi. Jót ad? Nem gondolod, hogy majd pont most fog működni? Fontos az Istennek? Lehet, hogy nem is fontos, lehet, hogy nem is figyel. És nem látjuk már, hogy bűneinktől, a bűneink elválasztanak az irgalmas Istentől. Nem merjük rábízni feltétel nélkül magunkat, és nem látjuk objektíve bűnnek a bűnt, sebzettségnek a sebzettséget, torzműködésnek. Nem látjuk, és itt történik meg az, amikor azt hisszük, hogy a patchwork műhelyünkben csodás munkák születnek. Nekem először tényleg vizuálisan egy ilyen patchwork takaró jelent meg előttem, azok olyan szépek. Aztán egyszer csak megérkeztem, hogy ez a patchwork, ez nem ilyen. És elém jött egy koldus ruha. Egy ilyen megtépett, öreg, agyonmosott koldus ruha, amin már régi ruhából való foltok vannak, és egyszer csak így egy ilyen teljesen új, használatlan ruhadarabból akarnak, egy ilyen nemes kelméből rátenni foltot. És bevallom őszintén, hogy így az is volt bennem, hát persze, hogy előtt, és lehet, hogy valahol még bohócokká is válunk, hogy ki az, aki ilyen ruhára nemes anyagból foltot akar, nem is értjük. Félelem. Mi lesz, ha? És talán a másik a kényelem, a megszokás, amikor jobban szeretjük azt a régét. Amikor Isten már ugyan beszélt velünk arról, hogy milyen is lehetne az új, hát nem így működünk a bálványainkkal is. Hát tudjuk, hogy mi a hatása. És mégis a szívünk oda vonzódik. Ott akarunk vigasztalódni, és inkább kényelmesen így. Folyunk tovább az áradattal, az megszokásainkkal, mint hogy oda tennénk magunkat, kiszolgáltatnánk egyszer s mindenkorra Jézusnak, hogy elvegye a régit. Egy érdekes dolog történt pár hete az egyik ifisünkkel. Csak arról, hogy látja a mi szívünk ezeket a foltokat, meg mennyire reális a mi szívünknek a működése. Próbált beszélgetni az egyik ifisünk egy alatta járó volt évfolyam társával, vagy gimissel, és megpróbálta meggyőzni ez a másik ifis arról, hogy miért egészséges az Isten szeretete alapján az, hogy ő azonos neművel van párkapcsolatban. Azt mondta, ha Isten adta a szeretetet, akkor az a szeretet jó. Mivel szeretem XY-t, akkor az csak jó lehet. És kimarad a koordinátorrendszerből valami nagyon fontos, hogy az ember szíve az nem jól működik, nem ismeri már sem az Istent, sem a bűnt a teljes valóságában, hanem a saját szíve csalja meg, a saját szívének az igazsága szedi rá aztán az embert, kimaradva a történetből, hogy ki ez az Isten, hogyan küldi el a fiát, hogy megmentsen, hogyan állít helyes értékrendre, hogyan tud teljesen újat adni a régi helyére. Isten soha nem csal meg, csak a bűnnel fertőzött szívünk. Itt történhetnek a foldozások, céltévesztett belső gondolatunkkal, amikor Isten kegyelmével is sokszor csak fércelgetünk. Ő úgyis megbocsát, nem? Ő megbocsát. És így úrvacsorára készülve legyen ez így. És ahogy Laci imádságban mondta, hogy mindezről az Úr nem azért akar beszélni velünk, hogy megsemmisítsen, hanem látja, hogy mi ebben deformok vagyunk, terheltek és torzultak. Nem úgy működünk, ahogy megálmodta. Csak azért mutat rá, hogy gyógyítson, szabadítson. Hogy a gyönyörű patchwork köpenyeinket, amit mi olyan gyönyörűnek vélünk, hogy lecserélje. Mert látja, hogy hogy csinálunk sokszor bohócot magunkból, akár mások előtt, ahogy a régit és az újat akarjuk élni. És sokszor a világ hamarabb észreveszi ezt, mint mi. És hogy nem azért teszi, hogy megsemmisítsen, hanem hogy szabadítson. Hanem, hogy megmutassa, hogy mi a keresztnek az ereje. Hogy éld a keresztnek a valóságát, hogy van bűnbocsánat, hogy van szabadítás, hogy van új bor. Élhetsz az új tömlő rugalmas kereteiben. Az ő igazságai éltetnek, éltetni akarnak. Így hozzuk most a mi szívünket, így készüljünk az úrvacsorára. Engedjük, munkálkodjunk együtt a lélekkel, hogy meglássuk azt, amire ő rámutat, hogy ne koldusként, éhkenyérért, másért, koldulva, másoknál koldulva éljük az életünket, hanem vegyük fel azt az új ruhát, nem foltozott ruhát, új ruhát akar adni, új életet akar adni, amit az ő szeretete, bűnbocsánata és kegyelme határoz meg, ahol nem magadat kell megváltani vallásos jó cselekedetekkel, ne azért ülj le áhítatot tartani, imádkoznom kell, mert az Isten el fog hagyni különben. Önmegváltás. Ne váltsd meg magad, Krisztusban van a megváltás. Ne pót cselekedetekkel élj Krisztusban. És hidd el, hogy engedd a szívedet így rábízni arra az Istenre, aki mindent odaadott érted. Hívd a lelket, hogy lásd Istent annak, aki ő ajándékozó és szerető atya, aki odaadta, végső oltára letette egyetlen fiát érted és értem. És olyan új ruhát ad, ami nem lötyög, ami nem három számmal nagyobb, nagyon különleges, pont rád passzol. A tied. És hihetetlen, de örök garanciát vállal rá. Mindig viheted vissza tisztítani, és nem fog. Persze most a kép megcsalhat, mert ha azt mondom, hogy az új ruha, az én szívem új ruhát kap, az összekosztolódhat, de ha azt mondom, hogy ez az új ruha, az örök élet. Nem mindegy, hogy mivel egyeztetem a jel és a jelzett dolgot. Ha az örök élet, az össze nem koszolódik. Te eltávolodhatsz az örömétől, de az örök életedet semmi el nem veheti. Én most itt az új ruhát a szívünk öltözetére értettem, hogy örök garanciát vállal a keresztnél rá az Isten, hogy azt ő fogja karban tartani. Így vegyük az úrvacsorát, lépjünk be az új szövetség erejébe, áldásába, mert az új bor új tömlőbe való. Amen.
Gyertek, imádkozzunk.
Köszönjük, Urunk, hogy megálltunk a kegyelem király asztalánál, hogy szeretettel fogadta bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy Te új életet adsz. Sajnos ez nem mindig fedi le azt, amit mi gondolunk, mert mi sokszor a régit akarjuk tákolni, és jobbítani, foltozgatni, de te teljesen újat adsz, és kérünk, Urunk, hogy segíts ezt megérteni, hogy mi az, amit nem javítani kéne, hanem lecserélni, kidobni. Kérünk, Urunk, hogy mindenki, aki téged keres, az ha találjon meg téged mélyebbről igazán, akik betegek, azoknak legyél gyógyítója, akik egyedül vannak közülünk, magányosak, azok hadd éljék át igazán, hogy te a társunk vagy. Kérünk, Urunk, a félentől, szorongástól gyötörtekért, hogy te legyél erejük, akár az üldözésben, akár amikor az embert a saját gondolata kísérti. És kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk megtanulni, bővölködni, és azt hiszem, hogy mi gyülekezetünkben sokan bővölködnek, és ezt is meg kell tanulni, mert sokszor az ajándékaidnak tudunk örülni, de téged, mint személyes megváltónkat, mint élő személyt, ezt elfelejtünk. Ezért kérünk, hogy taníts bennünket arra, hogy tudjunk imádkozni többet, és átélni veled való személyes kapcsolatot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltesse meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.